Kedves hallgatom! Zakariás próféta könyve történelmi bevezetésének végéhez értünk, és most a harmadik főbb szakaszt kezdjük el, amelynek Profétai terhek címet adtam. Ez utolsó szakaszát két részre osztottam. Az első teher azokkal a profétai szempontokkal foglalkozik, amelyek kapcsolatosak Krisztus első eljövetelével. Ezekről a 9., 10. és 11. fejezetben olvasunk. A második teher azokat a profétai látásokat írja le, amelyek Krisztus második eljövetelére vonatkoznak. Ez a 12., 13. és 14. fejezet tartalma. Látni fogjuk, hogy ez az új szakasz végig megy ugyanazon a területen, amelyet a 10 előző látomás érintett, de más nézőpontból közelíti meg. Izrael népével kezdi, amint Zakariás napjaiban élt, amikor még kevesen voltak, és elbátortalanodott maradékként próbálták újjáépíteni a templomot. Isten közéjük helyezte Haggeus és Zakariás prófétát, hogy bátorítsák őket a templomépítésben. Zakariás a helyi, akkori körülménnyel kezdi, aztán a közvetlen jövőbe lép, amikor megtapasztalják egy kis időre Isten áldását. Majd távolabbra tekint, évszázadokkal előre, amint Isten tervét és célját fürkészi, egészen a Mesiás eljöveteléig. Megfigyeljük hamarosan a Mesiás két eljövetelét. Az első eljövetelt, amikor megváltóként érkezett, és a második eljövetelt, amikor majd szuverén úrként érkezik. Első eljövetelének végén ott volt a kereszt. Második eljövetelében látjuk a koronát. Az első 8 versben a pogány népekre szakadó ítéletről olvasunk, amelyet Nagy Sándor hajtott végre. Ez egy csodálatos ige szakasz. Zakariás próféta korában egyesek egy kicsit túlzottan optimistákká váltak. Ezt mondhatták. Igen, ez most már a millennium lesz, mivel visszajöttünk az országba, és a templomot újjáépítettük. Ezért Zakariás kezdi nekik mondogatni. Nem, a jövőben egy másik világuralkodó érkezik. Meg fogjuk látni az ellentétet a földi uralkodó és a között, akit Isten küld a földre első eljövetelekor. A világuralkodó Nagy Sándor, az elbizakodott, orcátlan, nagyon beképzelt fiatalember, aki ugyanakkor a legragyogóbb elméjű tábornok volt, akit a világ valaha látott. Nem csak félelmetes katonai vezetőként, hanem nagy politikai vezetőként is föltűnt a történelem színpadán. Volt bizonyos karizmája, és tömegek léptek a nyomába. Fenyegető jövendőlés. Az Úr igéje szól Hadrák földje ellen, és Damaszkuszra nehezedik, mert az Úr szemmel tartja az embereket, Izrael minden törzsét. Zakariás könyve, 9. rész, 1. vers. Fenyegető jövendőlés. Ez a fenyegetés ítéletet, Isten ítéletét jelenti. Nagy Sándor akaratlanul is Isten ítéletének az eszközévé lett. Hadereje leigázta Hadrák földjét, elfoglalva Damaszkusz és Hamát kulcsvárosait. Damaszkusz volt Szíria fővárosa, és ma is az. Itt elmondja az ige, hogy az ellenség nagy nehézséget okoz Izraelnek. Az első 7 versben említett városok jelzik Nagy Sándor hatalmas hadseregének vonulását az ígéret földjén. Az most már történelem, de amikor ezt írták, proféciaként hangzott. Ennek szó szerinti beteljesedése az egyik legkiemelkedőbb följegyzés Isten igéjében. Ez annyira zavaró a liberális teológusoknak, hogy igyekeznek Zakariás könyve írásának az idejét Nagy Sándor korába áthelyezni. Nagy Sándor elhagyta Európát, és átkelt Kis-Ázsiába, a mai Törökországba, és várost város után foglalt el. Kegyetlen és durva ember volt. Mégis meg kell értenünk, mert csak 50 ezer emberből álló hadserege volt, amely abban a korban elég kicsinnek számított. Ezért egyetlen katonáját sem hagyhatta ott az elfoglalt városokban. Vagy el kellett pusztítania a városokat, vagy annyira meg kellett gyengítenie azokat, hogy ne támadhassák meg hátulról. Az itt említett városok legtöbbjét eltörölte a föld színéről. Érdekes megjegyeznünk, hogy Nagy Sándor bármennyire is ragyogó hadvezér volt, mégis alkoholizmusban halt meg 33 éves korában, ugyanolyan életkorban, mint amikor az Úr Jézust keresztre feszítették. Dániel könyvének második fejezete szerint a görög-macedón birodalom a harmadik nagy világbirodalom, amely Dániel könyve hetedik részében a párduc képében jelenik meg, és kegyetlen kecskebakként jön elő Dániel könyve nyolcadik részében. A kecske a görög-macedón birodalom, és a szarb maga Nagy Sándor. Itt Zakariás próféta bemutatja nekünk Nagy Sándor menetelését. Most Josephus Flavius munkáit lapozom könyvtáramban, mert azokban föl vannak jegyezve a zsidó háború eseményei, és azok részletesen leírják Nagy Sándor vonulását, amint hadaival Palesztina földjére érkezett. A szomszédos Hamátot is, meg Tíruszt és Szidont, bármilyen bölcsek is. Zakariás könyve, 9. rész, 2. vers. Tíruszt és Szidont. Ezek gazdag kereskedő városok voltak abban a korban. Várat épített magának Tírusz, és annyi ezüstöt halmozott fel, mint a por, annyi színaranyat, mint az utcán a sár, de most az Úr szegényé teszi, tengerbe dönti várfalát, a város pedig tűz pusztítja el. Zakariás könyve, 9. rész, 3. és 4. vers. Mindenki úgy érezte, hogy Tírusz bevehetetlen, mivel szigetek erődítményén feküdt. A lakók főniciaiak voltak, a tengeren kereskedtek, és hatalmas kereskedelmi néppé fejlődtek, miközben igen nagy gazdagságra tettek szert. Nagy Sándor 7 hónapon át ostromolta a várost, és végül meghódította úgy, hogy belehordatta a régi város romjait a tengerbe, és ezzel utat épített a szigeten levő városhoz. Ma mindezt megláthatjuk, és vannak fényképeim, amelyeket ott készítettem, hogy lássam, a profécia miként teljesült be szó szerint. Tírusz elfoglalása után Nagy Sándor a filiszteusok országába vonult. Ha meglátja ezt Askelón, megijed. Gáza is reszketni fog nagyon. Ekrón reménysége meghiúsul. Nem lesz király Gázában. Askelón lakatlan marad. Zakariás könyve, 9. rész, 5. vers. Voltam azon a területen, és Dágon régi templomáról is készítettem fényképeket. Az a terület jelenleg Izrael országához tartozik. Asdódban egy mesterséges kikötőt építettek, és lakótömböt lakótömbhöz ragasztottak, szó szerint ezer és ezer ember beköltözése számára. Amint a partról a szárazföld felé haladunk, találkozunk Askelonnal. Az ma virágzó város, de nem ugyanazon a helyen fekszik, mint a régi Askelon. Az eredeti Askelon közvetlenül a tengerpartra épült, és romjai ma is láthatók. Többé-kevésbé parknak nevezhetjük, egy gyönyörű területnek, de most nem laknak azon a helyen. Többé nem építették fel. Érdekes, hogy Isten igéje mennyire szó szerint beteljesedett. Nagy Sándor elpusztította-e városokat, és megtörte a filiszteusok hatalmát. Asdódban kors nép lakik majd, és megtöröm a filiszteusok gőgjét. Zakariás könyve 9. rész 6. vers. Asdódban kors nép lakik majd. Ez nem azt mondja, hogy Asdódban nem lesznek lakók. Csak arról szól, hogy többé nem laknak ott előkelő emberek. Asdódban ma is van lakosság. Megtöröm a filiszteusok gőgjét. Nagy Sándor véget vetett a filiszteusok nemzetének. Többé nem emelkedtek föl, mint önálló nép. Kiveszem szájukból a vérrel együtt evett húst, és fogaik közül a förtelmes eledelt. De Istenünké lesz a maradékuk, olyan lesz, mint Júda egyik törzse, az ekróniak pedig olyanok, mint a jebúsziak. Zakariás könyve 9. rész 7. vers. Kiveszem szájukból a vérrel együtt evett húst, és fogaik közül a förtelmes eledelt. Ez utal a szennyezett ételre, és a bálványoknak áldozott állatokra, amelyeket elfogyasztottak. Isten megszünteti a bálványimádást Filisztea földjén. Amikor azonban Krisztus visszatér, akkor Izrael Istenéhez térnek. De Istenünké lesz maradékuk, mondja Zakariás. Filisztea Isten népének részévé válik, és örökli Izrael áldásait. Nagy Sándor mindent elpusztított, ami az útjába került. Ha néhány hónapig várnia kellett arra, hogy elfoglaljon egy-egy várost, mint ahogy Tírus esetében történt, nem törődött vele, mert nem hagyott egyetlen erődítményt sem maga mögött sehol. Most Jeruzsálem felé közeledett. Mit fog Jeruzsálemmel tenni? Nagyon erőteljes nyilatkozattal találkozunk. Táborba szállok majd házam védelmére, az arra járók ellen, és nem támadja meg őket többé fosztogató, mert most már rájuk tekintek. Zakariás könyve 9. rész 5. vers. Táborba szállok majd házam védelmére. Azt hiszem, ez arra a kis templomra utal, amelyet építettek. Isten kijelentette, hogy megvédelmezi őket Nagy Sándortól. Ez azt üzente, és Zakariás följegyezte, mert Isten szavának hitelességére támaszkodott, és hitte, hogy az beteljesedik. Vajon tényleg beteljesült? Hadd közöljem itt Josephus Flavius történelmi följegyzését. Szerinte a jeruzsálemi főpapnak látomása volt, amely arra késztette, hogy menjen ki, és találkozzék a közeledő hódítóval, tehát várt Nagy Sándor jövetelére. És amikor megértette, így kezdődik az idézet, hogy már nem messze volt a várostól, kivonult elébe a papokkal és a polgárok tömegével. A fölvonulás méltóságteljes volt, és egészen más, mint egyéb népek vonulása. És amikor a föníciaiak és a káldeaiak, akik követték őt, Azt gondolták, hogy szabadon kiposzthatják a várost, és halálra kínoszhatják a főpapot, amit a király ellenszenvesen megígért nekik, ennek pontosan az ellenkezője történt. Mert nagy Sándor, amikor távolból meglátta a sokaságot fehér ruhákban, miközben a papok finom lenruhába öltözve ott álltak, fejükön süvegekkel és aranylemezzel, amelyre Isten neve volt fölvésve, maga is közeledett, és imádta azt a nevet, és először köszöntötte a főpapot. A zsidók is mindnyájan együttesen ezt tették, egy akarattal köszöntötték Nagy Sándort, és körülvették őt. Mire Szíria királya és a többiek nagyon meglepődtek azon, amit Nagy Sándor tett, és arra gondoltak, hogy elment az esze. Parménió azonban egyedül odament hozzá, és megkérdezte, hogy ez miként történt. Aztán, amikor mind a többiek tisztelték őt, neki is tisztelnie kellett a zsidók főpapját, akinek ezt válaszolta. Én egyáltalán nem őt tisztelem, hanem azt az Istent, aki megtisztelte őt a főpapsággal, mert ugyanezt a személyt láttam álmomban, ebben az öltözetben, amikor a macedóniai Dioszban voltam, és amikor azon elmélkedtem magamban, hogy miként kerítem hatalmamba Ázsiát, arra bátorított, hogy ne késlekedjem, hanem bátran keljek át a tengeren, mert vezeti a hadseregemet, és hatalmat ad nekem a perzsák fölött. Amikor ez történt, senki mást nem láttam ilyen öltözetben, és most látom benne ezt a szemét, és emlékszem arra a látomásra, és arra a bátorításra, amelyet álmomban kaptam. Hiszem, hogy isteni vezetés alatt hozom ezt a hadsereget, és ezzel meghódítom Dáriust, és elpusztítom a perzsák hatalmát, és minden sikerülni fog aszerint, ami az elmémben van. Eddig az idézet. Nagy Sándor belépett Jeruzsálem városába, és imádta Istent a templomban. Egy másik hagyomány szerint nem csak, hogy odament hozzá a főpap a papi öltözetben, hanem magával vitte Dániel könyvét is, és megmutatta Nagy Sándornak a róla szóló proféciát. Ez nagyon meghatotta a hódítót, és bement a városba, áldozatokat ajánlott fel, és imádkozott a templomban. Tény, hogy nem pusztította el Jeruzsálemet, és ez nagyon jelentős jövendőlés Zakariás proféciájában. És nem mond ellent annak a ténynek, hogy Nagy Sándor jól lehet korának ragyogó tábornoka volt, mégis kegyetlenül, brutálisan és fennhéjázóan viselkedett. Beteljesedett az a jövendőlés, amit az imént így olvastunk. Táborba szállok majd házam védelmére, az arra járók ellen, és nem támadja meg őket többé fosztogató, mert most már rájuk tekintek. Imádkozzunk! Istenem, köszönöm, hogy Te vagy a történelem ura. Te emeled föl a királyokat, és Te döntöd le őket trónjaikról. Segíts, hogy mindig alázattal elfogadjam intézkedéseidet, és éljek keresztény módon abban a rendszerben, ahova kegyelmedből helyeztél. Az Úr Jézus Krisztus érdeméért hallgass meg imámat. Ámen.